Gábor, biztos hallottad, hogy zakatolt a vonat az előző felvételen.
Hú, hallottam is zakatolt.
Ugye? Zakatolt a vonat. A Budapest-Belgrád az nem biztos, hogy zakatolni fog. Legalábbis ez derül ki.
Már hézagmentes innen fog menni, igen.
Figyelj, úgy tűnik, hogy a pályaépítést végző cégek részben levonultak, mert ugye át kellett küldeni a munkagépeket és a dolgozókat a Budapest-Győr fővonal felújítására. Erről jut eszembe, ugye, hogy kaptunk egy kiváló poént, ami mémként körbe ment már a kedves hallgatókkal, hogy ez a magyar űrprogram, hogy még Győrbe se tudunk embert küldeni, nem ahogy a Holdra, minden esetre nem tudni, hogy mi történik, mert a kínai fél vállalta ezt a biztosító és vonatbefolyásoló rendszer kiépítését, de nem tudják európai szabványok szerint megcsinálni, és akkor, hogy ki fogja ezt megcsinálni, mi lesz ebből? Egyáltalán ez a giga projekt, ami egy ilyen nagy siker projektnek indult, ez befejeződik-e? Na hát ezt kérdezzük Andó Gergelytől, közlekedési szakértőtől, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójától. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Ugye ezt érdemes ketté választani.
Nagy divatja van ennek a levonulásosdinak a vasúti pályaépítésekről. Nem ez volt a idei első eset, hogy egy finanszírozási vagy műszaki konfliktus kapcsán ehhez a megoldáshoz folyamodott a kivitelező. A Szeged-Röszke vasútvonal építése is szünetelt, ez is meglehetősen nagy pénzt kapott a sajtóban. Az már egy kicsit kisebbet, hogy minap megjelent egy kormányrendelet, ami 5,5 milliárd forinttal megnöveli az amúgy sem csekély büdzséjét annak a projektnek, és így október 23-án elindulhatnak a személyszállító vonatok is a tervolatok után.
Akkor végül itt a legújabb az, hogy utalérték magukat, tehát az eredetileg bejelentett október 23-ai személyforgalmi indulás, akkor az tartható?
Hát a műszaki kompromisszumok száma ugye itt a kérdés. Természetesen USG motorvonatok tudnak közlekedni, ami a villamos felső vezeték bekapcsolását nem tette szükségessé, és a korszerű elektronikus biztosító berendezés helyett egy jelzőberendezés szerepel a röszkei állomás mellett a hivatalos listában, ami megint csak azt mutatja, hogy egy kényszer egyszerűsített megoldás átmenetileg lett ott telepítve, és vonatbefolyásolásról sincsen semmiféle szó, miközben ott is a ETCS Level 2 volt betűzve, mint világ legkorszerűbb vonatbefolyásolási rendszere, és ehelyett van a semmi a hóvégére, október hóvégére.
A semmi az mit jelent, ilyen állomástávú közlekedés, hogy amikor az előző odaért, hát, akkor lehet utána lenni
a
másikat?
A vonatbefolyásolás a mozdony, illetve a jármű és a pálya között teremt digitális vagy elektronikus kapcsolatot. Ebből most itt az lesz, hogy a mozdonyvezető két szeme marad továbbra is a megállok a jelző előtt, vagy nem kérdésnél az eldöntő faktor. Ha le van csukva a szeme, akkor nyilván nem veszi észre, és akkor nem áll meg. Ezt hivatott lenne az vonatbefolyásolás kicsit magasabb szintre emelni.
Ilyen van egyébként, azt gondolnánk, hogy már ez egy alapkövetelmény 2023-ban bármelyik vasúti fővonalon, hogy mondjuk ez működjön.
Hát egyrészt nem fővonal, másrészt meg sok minden lenne alapkövetelmény, ami nem tud ilyen olyan okokból megvalósulni, nem csak a vasúti közlekedésben, hanem az oktatásban, vagy az egészségügyben is. Tehát szép dolog az elvárás, de a oda vezető út ez úgy tűnik egy kicsit göröngyösebb.
Gergely, menjünk vissza erre a Budapest-Belgrádra.
Ott ugye két sztorit is említett.
Az egyik sztori az, hogy azok a magyar cégek, akik átmentek ugye a győri vonalra, elvileg ugye a Budapest-Győr fővonal felújítását kell csinálni, és azért nem tudnak dolgozni, a másik meg ez a európai szabványos balhé, hogy a kínaiak ezt nem tudják megcsinálni.
Az egyik egy hasznos projekt, a hegyeshalmi felújítás.
Igen.
Itt a felépítmény egy nagyon súlyos élettartam problémába futott bele. Nagyon érdekes a tudomány fejlődése, pont az előző spotba is utaltatok rá, hogy minden több dolgot vizsgálunk, annál kevesebb az egészséges ember. Itt ez történt a vasútvonalak esetén is, minél újabb módszerekkel vizsgálják meg a pályát, annál több olyan dologra derül fény, amit eddig nem tudtak műszeresen vagy máshogy vizsgálni. Ez lett az, aki elhíresült húzóerő vizsgálat, ami megállapította, hogy a a fa tiplik a betonaljakban, amik a sínneket lennének hivatottak fogni, 45 év alatt csodák csodájára elkorhattak, ami azért annyira nem lehetett nagy meglepetés, hiszen 30 év a tervezett élettartam, úgyhogy 45 körül azért már lehetnek gondok. A probléma azért nagyobb, mint amekkorának látszik, mert annak idején, a 80-as években, amikor ezeket a pályákat építették, akkor még a magyar építőipar évi 400-500 kilométeren képes volt a vasúti felépítményeket cserélni. Sajnálatos módon homogén technológiával, tehát ugyan ilyen betonaljak, tiplik és leerősítések kerültek a vonalak százaira. Úgyhogy most a MÁV futva az események után, illetve élve ezzel az új technológiával, vonalról vonalra méri be ezeket az idősebb pályáit, hogy azok milyen állapotban vannak, és csodák csodájára ugyanolyan állapotban vannak, mint a Hegyeshalmi, tehát itt nem arról van szó, hogy extrém vonatterhelés hatására jelentős deformálódtak volna ezek, hanem az időjárás miatt is deformálódtak, ahol mutatóba jártak csak nehéz tehervonatok. Tehát például a Kokájr, Esztergom és Almás vízítő között is már csak 20-szal közlekedhetnek a tehervonatok. Ott a BZ-mód képviseli a személyszállítást, annak megkegyelmeztek, és ő még mindig mehet 40-nel, meg 60-nal.
Oké, okay, de hát ez egy jó projekt, hogy onnan átmentek és elkezdték ezt csinálni, ugye a Budapest-Győr fővonalat, de ugye...
De azért kellett átmenni, mert nincs annyi kapacitás, tehát egyszerre kettőt párzamosan nem lehetett ezek szerint.
Meg nincs ez a gazdag ország, akinek ilyen átépítő gépéből, ami gyakorlatilag egy kilométer pályát átépít egy óra alatt, többet kéne tárolnia, vagy használnia. Sőt, igazából több ország szokott egyet használni. Uh-huh. Ezek nagyon előkészített projekteken szoktak dolgozni, megjelenik a gép, már elő van készítve a betonalj, a sín, meg minden a pálya mellett, vagy mögött, vagy tároló szerelvényeken, és a gépet csak befűzik, megnyomják a start gombot, és elindul. Na most itt is az lett a megoldás, ami egyébként nem jellemző a magyar vasútépítésekre, hogy a 29 kilométert egybe zárták le pont azért, hogy a gép az így egyszer elindul, és akkor ne kelljen szakaszosan 5-8 kilométerenként minden állomás előtt megállnia, két hetet várakoznia, és akkor a következő szakasz visszahúzni, másik vágányba befűzni, azt is átépíteni, megint menni tovább egyet. Tehát ez egy sokkal gyorsabb megoldás.
Gergő, figyelj, bocsáss, mert még egy fontos kérdés. Mennyire volt ez sürgős? Mert a legtöbb kritika azért éri ezt, hogy volt egy sebességkorlátozás, azzal még szépen elketyegett volna ez, akár hosszabb időszakig is, de előkészítetlenül, nagyon gyorsan a miniszter döntése, Lázár miniszter döntése alapján kellett nagyon hirtelen elkezdeni, ezért nem volt idő megszervezni a pótlást, ezért kóvályogtak ott a fogalmatlan buszsofőrök, akik életükben nem jártak arra, stb. Ugye ez tényleg ennyire sürgős volt, hogy ezt lehetett volna később is nekiállni ennek az egész Hegyeshalmi lezárásnak?
Szerintem ez egy nagyon szép korképe a mai modern politikai kommunikációnak, ami itt történt. Természetesen a műszaki dolgok sosem így egyik napról a másikra romlanak annyit. Ha már úgy ítélte meg a műszaki egyetemmel közösen, hogy 100 km per óra, akkor az azt jelenti, hogy akkor utána még majd 80, 60, 40, 30, 20, 10, tehát hogy itt azért még lettek volna távlatok. Nyilván már leírta, hogy jelen állapotában ez 3-4 perc menetidő növekedést okoz, de ha a későbbiek során ez a romlás növekszik, vagy nem kerül orvoslásra, ki tudja ugye milyen telünk lesz, akár 40 km per óráig is le lehet menni, ami már ugye egy sokkal tetemesebb menetidő növekedést okoz majd valamikor a távolabbi jövőbe, akár jövőre 2 év múlva, 3 év múlva. Tehát azért annyira sürgősnek nem lett volna szabad lennie műszaki szempontból, viszont a mindenféle helyeken megjelent az, hogy a vonatok már is 20-30 perc késéssel közlekednek kvázi emiatt, pedig az igazság ezzel szemben az, hogy az összes többi okból kifolyó késésre tette ez a maga 3-4 percét, tehát valójában egy sokkal általánosabb problémát sikerült úgy benagyítani, mintha ez okozná a problémák 100%-át, és ebből lett az a politikai megoldás, hogy akkor az azt arra csaptak, és akkor most azonnal. Nyilván a MÁV-ot is meglephette, mert nekik nincs kivitelezési kapacitásuk, hogy gyakorlatilag a probléma felmerülése után napokkal már meg is jelent, hogy 32,5 milliárd, miközben ezt máskor egy-másfél évig számolgatják, hogy milyen műszaki tartalommal mennyiért lehetne ezt a dolgot megvalósítani, és akkor ehhez képest ez a szám gyakorlatilag azóta se változott érdemben. Tehát, hogy azért a háttérben a minisztérium megtalálta azt a kivitelezőt, akire szüksége volt ez a projekthez, ők nagyon gyorsan tudtak valamiért árat adni, és ezt a forrást az érintett cég rendelkezésére is tudják majd ilyen-olyan módon bocsájtani. A MÁV-ebben gyakorlatilag csak közvetítő szerepet játszik, csak ők ezt valószínűleg nem pontosan értették meg, hogy itt nekik csak egy szerepet kéne eljátszani, nem pedig aktív aktorként közreműködni.
Aha, akkor térjünk vissza a belgrádi vonalra és a biztosító berendezésekhez, hogy itt most a kínaiak pedig is tudták, hogy nem tudnak európai rendszereknek megfelelően szállítani, ha jól értem. De akkor magyar oldalról ez miért nem okozott problémát, hogy most, amikor már éppen menne a felújítás, és abban a szakaszban lépünk, hogy ez előkerül, hogy lassan most már a sínek lefektetésre kerültek, most már az a többi kiegészítést is meg kell csinálni, akkor ez most bukik ki, most jövünk rá, hogy nem lehet európai módon megcsinálni, és nem lehet gyors vonatok közlekedésre is alkalmas vasútvonalat építeni? Ezt nem értjük.
Hát Lázár úr ebbe is megmutatta az irány immár nyilvánosan is, hogy az okoskodásnak nem sok helye van az ilyen történetekben. Nyilván a Budapest-Belgrád projekt nem gazdasági alapon, jól kérlelt előtanulmányok alapján készült el, ezt azért tudjuk. A kínai félnek voltak ambíciói arra, hogy belépjen arra gyakorlatilag duopol piacra, ami a nyugat-európai vasúti biztosító berendezési szállításokat jelentősen jellemzi. Ők úgy gondolták, hogy itt van a kiváló alkalom, hogy ez egyébként az európaira távolról és hunyorogva hasonlító megoldásukat egy kicsit felcímkézve a viszonyokhoz igazítva tanúsítassák, és akkor az majd jó lesz, de a tanúsítási folyamatot megismerve rájöttek, hogy erre alig ha lesznek képesek. Szerbiába például cson nélkül le tudták szállítani a kínai biztosítóberendezéseket, ott is utólag kezdték a tanúsítási eljárást, tehát az eső után köpönyeg üzemmódba, aztán nem győzik korlátozni a vonatközlekedést a felmerülő biztonsági problémák miatt.
Jó, és ez az Európai Unióban ezek szerint nem működik, ha jól értem, de akkor ebből...
Hát mi... az Európai Unióban van egy tanúsítási eljárás, tehát nem az van, hogy az EU megmondja, hogy milyen legyen egy berendezés, hanem azt mondja, hogy a biztonságosságát hogyan kell igazolni. És ez egy irat folyométerekben mérhető dokumentációt jelent, tehát 40-50 méternyi dokumentumot vizsgálatokról, műszeres mérésekről kell prezentálni hozzá, hogy kiüssék a megfelelő, hogy ezek az Európai Uniós szinten tanúsított szervezetek, tehát nem a magyar állam által kijelölt közlekedési hatóság, ráüssi a stemplit, hogy akkor ez biztonságos és megfelelő. Pont egyébként azért, mert olyan sok számmérést és ellenőrzést kell végezni, amire a nemzeti hatóságok már nem képesek, és erre született az unió részéről az a megoldás, hogy létrehoznak ilyen tanúsító szervezeteket, ugye ezeket az élet más területéről azért elég közismertek, lifteket, meg hasonlókat is se lehet csak úgy üzemeltetni, és ott se a magyar állam megy ki megnézni, hogy jó-e a lift. És ezek a szervezetek pedig nem fognak olyan pecsétes papírt kiállítani a magyar állam kedves kérésére, amik nem valósak. A kínaiak meg nem tudnak ennyi magyar nyelvű dokumentációt beadni gyakorlatilag akkor se, hogyha ez a világ legjobb berendezése.
De akkor most, és akkor most mi lesz? Ugyanaz, mint a röszkeinél, hogy itt lesz a csiliárdokért megépülő vonal, amire az volt az ígéret, hogy legalább nagysebességi közlekedésre alkalmas lesz, és akkor mégis le kell butítani most, és mégis ott fognak szüttyögni.
Pontosan, igen. Tehát, hogy a pályaépítés az általában úgy is köröket ver technológiai okból kifolyólag a biztosító berendezés, nem tudunk biztosítást építeni, amíg nincs mire föltenni a tengelyszámlálót, nincs hova belerakni a berendezés dobozait. Tehát, hogy a pálya maga fizikailag hamarabb el szokott készülni. A szabályok lehetővé teszik persze a csökkentett sebesség 100 km/h való közlekedést, ettől még a vonalon a sorompók akár működhetnek, hiszen azok a legegyszerűbb elemek, hogyha nem kell őket berendezésbe kötni, 90 darab sorompó lesz egyébként telepítve ezen az új vasútvonalon. Tehát, hogyha ezeket a minimumokat elérik, akkor tulajdonképpen óránként 2-3 vonat simán közlekedett irányonként.
Hát nem ez volt a terv.
Így is többszöröse az igénynek.
Jó. Vagy vehetünk csiliárdokért mástól, gondolom, egy modern bizber, csak akkor megint a
adófizetők zsebéből nyúlhatunk. Tehát, hogyha megegyeznek a kínaiakkal, ők befejezik a felső vezeték plusz pályaépítést, utána egy 100 milliárd forintos kiegészítéssel még azt a hiányzó elemeket lehet pótolni, amiről nem voltak képesek, tehát azért ez össze fog állni, csak nyilván nem 2025-re, hanem mondjuk 28-ra vagy 30-ra.
Hát megnyugtattál a végére, nagyon szépen köszönjük, de legalább tisztán.
Hát akkor minden jó, ha a vége jó.
Abszolút, igen. Oké, mondjuk egy kicsit kesernyésen, igen. Na köszönjük szépen, hogy elmondtad a hátterét ennek is.
Köszönjük szépen, jó munkát, szervusz.
Szia.
Andó Gergellyel beszélgettünk, a Navigátor Világ közlekedési lap főszerkesztőjével, közlekedési szakértővel a Budapest-Belgrád vasútvonal és hát más fejlesztések és problémák kapcsán.